ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt. Morogni akarsz már kedden? Nem,
nem
szabad.
Nem akarok, nem csak szabad nehezen meg. Dolgozom fel zenei repertoárunk egyes elemeit. És idő kell.
Már körvonalazódik az a koncert, amit a tiszteletedre fogok szervezni. Lesz
akkor, amikor ki akarod kényszeríteni a visszavonulásomat? Jó. Lesznek. De egyik darabját mindketten beazonosítottuk.
Klemensics Mónikák, úgyhogy...
Na! A Millás reggeli próbálja összeszedni magát 6 óra 31 perckor. Itt a 90.9 Jazzy Rádion, Kántor Endre az egyik darabja.
Mihálovics András pedig a másik.
És a harmadik darabja a hallgatók 0-30-20-10-9-0-9. Óriási.
Komoly ridegtartásban voltunk, de már itt vagyunk. Már tudunk beszélni.
Igen. Ma is én viszem M-kartást az Ovi-ban, remélem ma kedvezőbb út és forgalmi viszonyok között teljesítem az útom. A tegnapi 1 óra 14 perc tragikus volt, írja D-kartárs. Aztán ma Szegedről Budapestre látogató párok bátrabb férfiai joggal mondhatják párjuknak, nagy feneköd van.
Tudtam, hogy ezt ez egy ilyen kötelező jellegű. Igen. Tehát amikor köd van, akkor ezt el kell lőni.
Morgan kicsit felhős, Freeman kartársak, meleg nincs, dobozok viszont rajzanak, de rendesen a korai óra ellenére élhető, nem elesett a rutin még. Hát bíza, mindenhol kell a hosszú, írja Lőpapa. Aztán mi van még itt? Hát többen hasonló cipőben járnak, mint mi.
Igen.
A műsor előtt időt múlatva itt a Jazzy Rádió.
Ez olyan, mint amikor beül az ember egy ilyen fancy étterembe, és kap egy olyan előételt, amit igazából nem rendelt meg, de kedvességből kihozták. Ezt persze nem tudja a vendég, hogy ez valójában egy béta teszt, mert nagyon nagy árgus szemekkel figyelik hátulról, hogy most mi lesz.
Igen.
Mi lesz? Megeszi az aszpikos bodzavirágot, vagy nem.
És egyszer a családi legendárium szerint a Magyar-Kínai Barátság mezőgazdasági termelő szövetkeze dolgozóit a kínai nagykövetség meghívta egy vacsorára a kínai nagykövetségre, ahol a traktorosok és a sertés hízladások is ott voltak.
A Zsír utcába?
És igen, és volt egy olyan momentum, hogy a vacsora végén hoztak egy tál tengeri szivacsot, illetve citromos vizet.
Ja,
és
értem.
A családi legendárium szerint, most nem mondom el a bácsi nevét, aki fogta a közelében lévő tengeri szivacstáról, kivett egy szivacsot, azzal kitörölte a táját, bekapta, majd utána fogta a tál citromos vizet, és azzal leöblítette az egészet.
Jól tette.
Úgyhogy,
még limonádé is volt.
Igen.
Milyen volt?
Milyen figyelmesek ezek a
figyelmesek, igen.
Na, azt hittem, hogy a hölgyek romantikusabb hajlamúak, de Krista nem tartozik feltétlen közéjük, mert hogy azt írja, hát ez a mai reggel zeneileg agyhalál, csak azért nem tekertem át már a neotonos számnál, mert várom a napi két aktuális fickót, remélem csak jobb lesz.
Úgyhogy, hát figyelj, az a helyzet, hogy magunknak is akartunk segíteni egy picit, mert innen csak nyerni lehet. Úgyhogy bármi történt volna azután, a három szám után, szerintem az jobb.
Igen.
Na mindegy, egyébként ma van a turizmus és idegenforgalom világnapja 1980 óta, úgyhogy ezért is illik ide az a kis anekdota, amit a Mihálovics András elmondott. És mi van még ma?
Gézu van ma. Ma van a születésnapom, a tortámra hexadecimális számrendszerben írtam fel az éveimet, így mondjuk még elég jó, írja Gézu a random üzenetek Tintorettoja. Isten éltesse Gézut, igen. Mindjárt verbális tűzijátékkal megünnepeljük a születésnapját.
Nagyon boldog születésnapot.
Hogy például mit kell tudni erről a napról. A forgalom szinte nulla, de a köd meglepően durva Gárdony-Fehérvár vonalon.
Ez így van.
Vassza hallgató.
Vassza, teljesen igazad van, tapasztaltam. Adalbert nap van ma, na. És nagyon csak? Boldog Adalbert napot kívánunk minden kedves Adalbert nevű hallgatónknak, a Florentineknek is, na hát legalább Florentint ismerek. Mirabellák, Vincék, Kozimák, ők is ünnepelnek. És ma van az a nap, amikor a történelemben 1786-ban Born Ignác, ez nem a Born rejtély, ez egy másik, Born Ignác, arany és ezüstércek amalgamálámálá tökéletesítésével, ezt nem tudom kimondani, foglalkozó eljárásnak megismerésére a Selmec bánya melletti Sklenóra gyűltek össze korának legjelesebb bányászai és kohászai. Itt volt egy bemutató, amit követően Born kezdeményezésére megalakították az első nemzetközi tudományos társaságot. Képzeld el!
Igen, és Bruce Springsteen az ő tiszteletére énekelte a Born in the USA című számot.
Jó.
Hogy szerette volna,
te vagy az, aki nem szereted a szóvicceket.
Igen,
azt
de
mondtad.
Néha eszembe jut.
Értem. Később a Sertéspörkölt után a Born to be Wild című számot énekelték el. Egyébként a Societét der Bergbaukun de volt az első nemzetközi tudományos társaság neve.
Vasút születésnapja is ma van, 1825-ben, ezért nincs itt az Ács, mert ünnepli a születésnapját a Vasútnak, és természetesen Gézunak. Az első vaspályát megnyitották Angliában Stockton és Darlington között, kérem szépen, és valahol...
Na tessék, itt a Bruce Springsteened már megint.
Igen.
A Darlington County című kiváló szerzemény.
Az egész pont életet Born in the Bruce Springsteen
lemezről.
Ugye?
Így van.
Aztán a 1908 szeptember 27-e az első Ford T-modell születésnapja, tehát az autóipar is ünnepel, hiszen a T-modell forradalmasította az autóipart azzal, hogy fogta magát és nem állt alotta sorozatgyártásban futószalag mellett nagy tömegben előállítódni. Na, Gézúval egy napon születettek listáját is nyissuk meg. Amerigo Tot, magyar szobrászművész, élete nagy részét Olaszországban töltötte. Bizony. Ugyan 1909. szeptember 27-én született, lám egy másik művész, a random üzenetek Tintorettoja Gézú, és egy jeles szobrászművész.
Jancsó Miklós, kétszeres Kossuth Díjas, magyar filmrendező, 1921-ben született ezen a napon. 43-ban Randy Bachman, aki a Bachman Turner Overdrive zenekar vezetője, és senki nem tudta volna szebben megírni a Baby című kezdetű nótát.
A gyermekkoromban csak a Fasírt néven emlegették, a Meatloaf nevű művészt, amit viszonyogva hallgattam Dévényi Tibi bácsitól, hogy mindig ezen poénkodott, hogy a Fasírt.
Egy denevér a pokolból pedig Meatloaf, Grammy-díjas amerikai rockénekes színész.
Gwyneth Paltrow, Oscar-díjas amerikai színművésznő, és ünnepel 1972.
Mostanában azt látni róla, hogy nem mindig tudja, hogy mi történik, meg hogy hol van.
Meg hogy miből csinál üzletet, és akkor nézzenek utána, hallgatok, mert nem rádió képes.
Igen.
Mindaz, amiből
ötésünk. Micsoda születésnapja lehetett Francesco Tottinak, már a születésnapi előestén a bemelegítő bulin, aki egyébként az AS Róma labdarúgója volt, legismertebb
nem élő könnyű időket, válik az asszonytól.
Hát az lehet, de szerintem tegnap azért bontott egy proszekkót.
Az Azzurrik meglepték egykori oszlopukat, jó kis 2-0-ás nemzetek.
Utána írt szerintem egy üzenetet, egy SMS-t a haverjának, hogy ezt mindent jól csináltál nagyon, ezt most nem jött be. De egyébként büszke lehetsz a csapatra, mint ahogy a szurkolók is azok lehetnek, tényleg.
Görög Zita fotomodell műsorvezető, egykori kollégánk.
Igen.
Ő 1979-ben született szeptember 27-én. Mostanában ő nem néha ilyen búvópatakként látom nyilatkozni. Igen, itt ott, de nem a kamerák kereszt tüzében éli mostanában az életét.
Hát figyelj, szerintem lehet, hogy már megvolt, amit szeretett volna elérni az életben a karrier szinten, és most egy kicsit így élvezi azt, ami egyébként egy nagyon klassz a visszavonulás, vagy a csendesebb életet. Nem is biztos, hogy visszavonulás, hát hülyeségét mondani, inkább a csendesebb életet.
Na, és hát ennyi, nem?
Avril Lavigne, kanadai énekesnő, ja, és ott van 1984-es ő.
Ő valami nagy forradal már a modern zenében, én már nem követte munkásságát.
Avril, így van.
És hát aztán most ő is eltűnt egy időre, és most megint előkerült.
Elő?
Ezt olvastam.
Na tessék.
Hát sokan vannak.
Van ez a lap, amit olvasol, amiben
az előkerült,
egy időre eltűnt, és előkerült sztárokról szól.
Eltűntek és előkerültek, ez a lap címe, igen.
Szeretnék, az eltűntek és előkerültek újságírója, ez nagyon jó. Ez majdnem olyan, mint a lovak és kutyák.
Igen, azért próbáltam az analógiát meglovagolni. Illetőleg hát csupa ilyen kérdés van a címlapon. Hova tűnt Damon Hill például?
Ez egy előkerült Francesco Totti. Egy olyan lap, aminek talán van létjogosultsága a magyar nyomtatott lappiacon. Igen. Eddig még nem próbálta meg senki. Az eltűntek és előkerültek.
No, hát ezzel tudtunk Gézunak kedveskedni a turizmus és idegenforgalom világnapján, valamint az ő születésnapján. És akkor most jön egy muzsika azoknak, akik Gézun kívül szintén ma ünneplik.
Igen,
a születés.
Avagy kikalapálni azt a csorbát, ami volt.
Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu.
No, nézzük, mit ír a magyar sajtó.
Előtte még annyit, hogy nem került le a Messenger a listáról. Ott
valaki
van. Fogadunk természetesen a Messengeren üzeneteket, olvasni fogjuk, köszönjük szépen, hogyha küldtök.
Szóval a Népszava címlapján sosem látott hiány a költségvetéssel foglalkozó cikk. Augusztus végén az államháztartás hiánya elérte a 2872 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg 91%-a, írja a lap a pénzügyminisztérium költségvetési beszámolójára hivatkozva. A magyar gazdaság is benne a büdzsé meglehetősen gyatra állapotát jól jelzi a Népszava szerint, hogy a 8. hónapban a hiány még soha nem volt ilyen magas, például a Covid miatti lezárásokkal terhelt 2020 augusztusában is csak 2261 milliárd forintra hízott a deficit. Varga Mihály korábban arról beszélt pénzügyminiszterként, hogy a kormány a gázvásárlások miatt nem is tudja tartani az idei hiány célját, a 2023-as büdzsét pedig újra számolják. Úgyhogy ez az egyik hír. A másik, hogy több labban olvastam, a Népszava is citálja, hogy 260 ezer férfi menekült el Oroszországból. Ugye Putyin bejelentette, hogy mozgósítás lesz a tartalékosok körében, erre 260 ezer hadköteles férfi elmenekült az országban, ezért az oroszok azt tervezik, hogy lezárják a határaikat a hadkötelezettség alól kibújni szándékozók előtt. Egyébként az EU számára is gondot jelentenek a menekülő oroszok tömegei.
Így van. Mennyivel olcsóbbak az árstoppos magyar termékek, mint a szabadpiaci szlovák áruk, teszi fel a kérdést a g7.hu, és természetesen ugye van nekik egy ilyen klassz körképük, és azt lényegében folytatják ezzel a cikkkel. Ugye korábban is vizsgálták már, hogy mi történik akkor, hogyha egy veszteséget a bolt nem akarja lenyelni, nyilván akkor más termékeken növelnie kell a profitját, vagy ezeknél még jobban meg kell emelni ugye a fogyasztói árat. Egy nagyobb boltban több ezer termék van, vagyis a kieső profitot tetszés szerint bárhol ellentételezni lehet. Ha áruhiány van, akkor a vásárló kénytelen megvenni a drágább tejet vagy húst, így összességében nem is biztos, hogy hosszabb távon olcsóbb lesz a vásárlása, írja tehát a g7.hu. És megnézték ugye a Lidl-ben, hogy az árképzés árstopp alá eső termékkörökben hogy áll, egy Szlovákiában élő olvasó segítségével, és kizárólag a jó összehasonlíthatóság miatt választották ezt az üzletláncot. Az adatokból természetesen nem derül ki, hogy egy bolt hogyan próbálja ellentételezni az árstopp miatti veszteségét, de azt jelezheti, hogy a magyar vásárló a szlovákhoz képest mivel szembesül. Úgyhogy itt végig lehet ezeket olvasni.
Orbán Viktor meg tegnap a parlamentben elkottyintott egy tervezett intézkedés. Ha valaki már betöltötte a 25. életévét, és már nem jár neki az SZIA mentesség, de vállalja, hogy szület gyereket 25 és 30 éves óra között, akkor 30 éves koráig tovább élvezheti az SZIA mentességet.
Igen,
ezt kocsintott el a miniszterelnök a portfólió tudósítása szerint. Aztán
ezt majd csiszolják egy picit tovább, nehogy úgy járjanak, mint azok a szegény hitelfelvevők, akiknek nem sikerült a babát behúzni.
Pedig. És 60 millió forintot kell visszafizetni.
Ez elég erős.
Na, indul a nagy üléscsere. Vállalkozót keres a BKV 3-as metróvonalra néhány éve gyakorlatilag újonnan gyártott orosz metrókocsik üléseinek javítására, kérlek szépen. Több ezer ülés helyett kell újakat beszerelni, annyira silányak. A cserét nem lehet halogatni, mert a vandál biztosnak ígért ülések a normál terhelést sem bírták. A leszállítás követő évben megjelentek az első repedések, majd törni kezdtek. A lap úgy tudja, az ülés csere árát a sokat hangoztatott garancia ellenére a kénytelen a BKV állni. Ennek költségeit elviekben hozzácsaphatják a már most is 14 milliárd forintra rúgó kötbérszámlához, de reménytelennek látszik behajtani ezt az összeget az oroszoktól.
Putyin megfricskázta Amerika orrát megint, mindenfajta Kreml kommentár nélkül egyszer csak megjelent Edward Snowdennek, a volt amerikai hírszerzőnek. Ugye az NSA ügy kirobbantójának a neve azon a listán, amelyek azok szerepelnek, akik orosz állampolgárságot kapnak Vlagyimir Putyintól, írja a Reuters.
Hát úgy, akkor a Gerard Depardieu-n kívül, meg a Steven Seagalon kívül, már most már Edward Snowden, micsoda illusztris társaság.
Korábban azt mondta Snowdenről, hogy hibázott a Snowden, de nem volt áruló, most pedig rajta van a neve ezen a listán. Érdekes esemény.
Igen. No, hát...
Van még más neked? Vagy megnézhetjük, hogy
mi történt?
Én most
itt nézegetek, de nem nagyon látok, hogy...
Nézegetek. Hát a fontosabb kocsintásokról majd később beszélünk.
Van egy olyan, hogy nettó befizető lehet Magyarország.
Uh-huh. Igen, az érdekes.
De ez ugye a Kötsei Pitniken is szóba került állítólag. Megosztik a vélemény, hogy valóban nettó befizetők leszünk-e 2030-ra az EU-ban. Abban viszont mindenki egyetért, hogy nem erre a témára kellene kihegyezni az unióval kapcsolatos diskurzust. A nettó befizetés egyébként az, vagy azok a tagállamok, amelyek nagyobb összeggel járulnak hozzá az EU központi költségvetéséhez, mint amekkorát onnan visszakapnak. Úgyhogy mi most éppen nettó haszonélvezői vagyunk ennek az egész rendszernek, és állítólag ez fog megfordulni 2030-ra, de nem árt azt tudni, hogy akik többet befizetnek, minél többet fizetnek, annál nagyobb a szavuk, így vagy úgy, informálisan vagy nem, a tagállamok közül.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na nézzük a budapesti értéktőzsde, hogy teljesített tegnap. Negatív, de csak kis negatív teljesítménnyel rukkolt erő a BUX, 0,3%-os mínuszt hozott össze, 38.528 ponton állt meg. Esett egy nagyot az OTP, már 8.224 forinton tart, ez 1,4%-os mínusz. Aztán esett a Telekom is 0,7%-ot, 298 forintig. A másik két papír annak azon a jobb napja volt, a MOL 0,75%-ot erősödve végül 2428 forinton zárt, a Richter pedig 7415 forintos záróértéken fejezte be a tegnapi napját, ami 2,1%-os plusz. A vezető négyes mellé a Masterplast zárkózott fel, ami 1,5%-os mínuszt hozott össze a tegnapi kereskedésben. Az X-Tent kategóriában van egy hírünk is a teljesítmény mellé, mert hogy tőzsdére megy, kérem szépen a Naturland, ezt a
az X-Tentben kategóriát, már jegyezték tegnap.
Kategóriát fogja majd erősíteni ez a részvény, és erre jól becsuktam az erről szóló
mondom,
hír.
Tegnap már jegyezték na nézzük az X-Tent kategóriába, de nem volt
kereskedés
benne.
Hol van
de
ez?
A lényeg az,
ja, igen, nem volt kereskedés,
az 800 forintért. Keresd, az N betű, utána Aturland.
800. És app, az micsoda? Az nem az N betűnél van?
De hát csak gondolom, hogy az N, N-A után Turland.
Abba volt még... Na ugye, pontosítasz. Ugye csak kijössz ebből, mikor rájössz, hogy hülyeséget csináltál. Na mindegy. Egy csak egy legény a Gloster volt talpon a vidéken, 3,9%-ot erősödött a papír. Ezen kívül még a Cyberben, meg a NAB-ban volt érdemi kereskedés. Inkább érdemi, inkább a NAB-ban volt, az 0,8%-os mínuszt hozott össze. A Cyberben egész minimális forgalom mellett esett majdnem 1%-ot az árfolyam. Na, most akkor mondd el a...
Folytatódik a mínuszos...
D betűnél keresd a DAX-ot, vagy a Dow Jones-ot? Megkeresem.
Mind a kettőt megkeresem. Mínuszos volt az árás az Egyesült Államok piacain, és hát alapvetően folytatódott ez a rossz hangulatú kereskedés. Ugye, hát pont a DAX-szal kapcsolatos hír volt, hogy megjött a német IFO gazdasági hangulatindex szeptemberben, ez a vártnál nagyobbat esett, és az OECD is csökkentette a világgazdasági növekedési előrejelzést. Németországra egyenesen recessziót vetítettek előre a jövő évre vonatkozóan. Közben a háborús fronton is voltak fejlemények, mert hogy közös hadgyakorlatba kezdett az Egyesült Államok és Dél-Korea haditengerészete, és az újabb észak-koreai rakéta kísérletet követően. Úgyhogy ez egy ilyen bizonytalan kereskedési napot hozott. Így lett az, hogy körülbelül 1%-os mínuszban zárt a Dow Jones, a Nasdaq fél, és az S&P 500 szintén 1%-os mínuszban. 0,4%-os mínusz volt a FTSE-ban, a DAX 0,5%-kal csökkentette értékét, és a Távol-Keleten pedig Shanghai-ban 0,3%-os plusz alakult ki, a Hang Seng Index 1% fölötti mínuszban, a Nikkei 2,5% fölötti mínuszban. Ami érdekes, hogy az Apple volt a legnagyobb volumenben gazdát cserélt papír az amerikai piacon 0,2%-kal, a Ford követte őt, 0,2%-os plusszal, a Ford 2,5%-os mínusszal követte, őt pedig az AMD, tehát az Advanced Micro Devices szintén 2,5%-kal. A vezetők között ott volt még az emelkedő Amazon és a Tesla, illetve a 2,3%-ot bukó Nvidia.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van, megjött Tari Ibolya, jó reggelt, Ibolya.
Jó reggelt.
Nekem korrigálnom kell magam, tényleg? Mert az hogy persze, hogy nettó befizetők leszünk 2030-ra, hiszen addigra utolérjük Ausztriát.
Ja,
úristen, elfelejtettem ezt.
Nem érjük utol.
De igen.
Bocsánat. Akkor igen.
Nem erészed megkérdőjelezni jó. Nemes céljainkat.
Nem erészed, és az N betűnél keresd, mert aki, nem erészed.
Aki nem ellenünk van, az velünk van, ez vagy mit tudom én, hogy van ez a mondás. Na, illetőleg, hát képzeld el, Endre.
Hova tűntek a katások, András?
Tudom én, kimentek. Ugye? Cigarettázni.
Igen, valószínűleg az történt, igen. Így van.
Van egy másik születésnaposunk is, aki ráadásul a műsornak többször volt már vendége, kedves Endre, és elfeledkeztünk róla, ki? A Lacfi Ági. Hát Kiszti Hán!
Tényleg?
És az az igazság, ha én ezt tudom, akkor nem ebbe a kacabajkába jövök ma reggel.
Mert
meg fog orrolni rám, hogy nem így kell. Ő volt miért? Az, aki élő egyenes adásban.
Pont úgy nézel ki, mint Tocuka Jutó, japán snowboard versenyző.
Ha csak ez nem.
Végre valaki helyre tett élő egyenes adásban.
Képzeld el, öltözködés tekintetében lerántotta a leplet hiányosságaikról.
De azóta van az Andrásnak egy ilyen kasmír mintás zsebkendője, amit mindig berak ide a mellény zsebébe.
Bizony.
Úgy,
igen. Hogy,
igen, és ettől egyébként önmagában az a zsebkendő nagyon feldobja az öltözködését. Úgyhogy
illetőleg,
én büszke vagyok rá.
Illetőleg Endre is, ha nem látják a hallgatók, mert nem látják, sajnos tegnap se került be az adásba, egy nyúlszőr, angol, angol modell.
Az nem angol.
De mutasd meg.
Hát az van beleírva, vagy brit mintára, de idegesíts.
Nem, az nem, jaj, az
mutasd
egy
fedora. Mutasd meg.
A Lacfi Ági születésnapján mutasd fel, hogy nézzen ki
kalapba. Én nem tudom felmutatni, ott van tök messze tőlem.
Hozd ide, légy szíves, Ibolya.
Nehogy már, jaj, nehogy már Ibolyát küld a kalapomért.
Mert te nem mész oda. Na most Lacfi Ági születésnapján Kántor Endre, okay. Megmutatja,
hogy tudom felvenni, hogy a fülhallgatóra.
Leveszed a fülhallgatót.
Leteszed a fülest, jó, és na, megnézzük, tessék, hogy nézel ki kalapban. Ennyit okay. Megért, hogy
boldog születésnapot Lacfi Áginak, Kántor Endre tollából.
Nagyon boldog
úgy néz ki, mint egy indiána.
Nagyon szép, nagyon szép napot.
Isten
eltese
sokáig.
Köszönöm szépen.
No, Ibolya.
Jönnek a hírek.
Mink most vagyunk utoljára,
igen,
ezen
így.
A napon együtt.
Hogy?
Nehéz éveket töltöttünk együtt, de csak lepergett ez is.
Eltelik minden, és semmi sem
nem
állandó,
tudtad,
minden
hogy elmegy,
változik.
Elmegy,
de hogy ma utoljára.
Hát nem ma, ma utoljára veletek.
Ja,
én pénteken meg leszek. Okay. Te leszel?
Én nem leszek.
Jöjjünk be pénteken?
Persze. Csapjunk egy
sokkal
nagy
jobb
bulit.
Lenne a műsor, ez kétségtelen.
Csapjunk egy nagy bulit.
Nagyon szépen köszönjük.
Na.
Hát én köszönöm. Azért azt most akkor tényleg hadd mondjam el, hogy imádtam ezeket a reggeleket, pont ma gondolkodtam rajta, hogy sokáig nem ültem be, mert
igen,
így gondoltam,
mert
hogy igen, hogy élőadás.
Mondjuk nem csodálom.
Beszélgetni, mert hogy hírolvasóként egészen más élőadásban lenni, nincs spontán beszélgetni, de hatalmas élmény volt.
Hát nagyon köszönjük.
Úgyhogy én köszönöm.
Te vagy a legszorgalmasabban bejáró írólvasó.
Igen.
Bizony.
Hűha.
Úgyhogy ezért meg külön köszönjük, mert nekünk is sokkal jobb vele beszélgetni, mint bekonferálni, hogy és most akkor valaki van, és nem tudjuk, hogy mit reggelizett, mi nyomja.
Igen,
a szívét.
Igen, ez rólam se derült ki soha. Ja.
De a fokhagymás fokacsákat, azokat.
Jaj, tényleg, igen. Nem a halakat kell köszönni, igen. Hanem a fokhagymás.
Köszönjük a fokhagymás fokacsákat.
Hát szívesen.
Na! Hát akkor hírek ezen emelkedett pillanatok után, aztán pedig az első zeneszám szóljon a divat diktátorunknak, Lacfi Áginak. Nagyon boldog születésnapot kívánunk Kántor Endrével, aki megfelelően öltözködött, és velem, aki nem megfelelően.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 12-es perc van, 2022. szeptember 27-ei kiadása készül a Millás reggelinek ezekben a percekben. Kántor Endre szilózza a részleteket.
Igen? Én szilózok? Akkor nálad mi van? A VD40, vagy a duct tape, vagy a flex?
Én?
Nálad van a flex. Mihálovics András purhabosítja a mai adást. Igen. Flexel.
Na, 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez úgyhogy ide lehet írni például közlekedési információkat.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát kérem szépen, van egy balesetünk, ez a Pesti úton történt kifelé a Nyomdász utca után, hogy milyen hatásokat gyakorol a főváros közlekedésére, azt egyelőre nem tudjuk, viszont a Szerémi út befelé beállt, írja a hallgató, és hát én nézem, hogy még mi van itt, például útszűkület a Csepelen, a Kossuth-Lajos utcában, a Weissmann-Fried út felé az Ady Endre út előtt kell erre számítani, mert építkeznek arra felé.
Az útinformban azt lehet olvasni, legalábbis a tájékoztatásuk szerint, hogy erős a forgalom az M3-as autópályán, arra szólnak a járművek az M0-as autóúti csomóponttól, sokan haladnak az M2-esen is Budapest felé, Dunakeszi közelében, az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében is elég sokan vannak, úgyhogy hát a szokásos csomópontokban kicsit nehezebb előre jutni.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Képzeld el, hogy a lapszemléből kihagytunk egy nagyon fontos információt. Megjelent a magyar közlönyben az a rendelet, miszerint az iparűzési adót lehet euróban fizetni, meg dollárban.
Hála jó Istennek.
Én azt csodálatos. Nem értem, hogyha a nyugat hanyatlik, akkor mi miért euróban meg dollárban várjuk az iparűzési adót? Miért nem lépünk egy nagyot, és azt mondjuk, hogy akkor fizessenek rubelben a magyar vállalkozások, vagy yuanban, vagy nem tudom, a kazakok.
Hát a dollárban most azért jó, mert ugye most már reggel magas, 426-ot is látott.
Hoplá!
A dollár, de erről majd nem sokára beszélünk, úgyhogy azóta egy kicsit korrigált visszafele, de azért maradtunk a 420 fölött, úgyhogy izgalmas. Euróban pedig 407 fölött kéne fizetni érte. De egy devizapiaci blokk jön ezután, úgyhogy...
Igen. Új ingyenes szolgáltatásra hívnánk fel a figyelmet Budapest rovatunkban, miután az összes felugró ablakot lájkoltam, és fél életemet ráhagyományoztam a Profitline-ra. Azt mondja, hogy a szokásos kémény ellenőrzés megrendelése esetén új ingyenes hatásfokméréssel segíti az intézményeket és vállalkozásokat a takarékosabb energiagazdálkodás kialakításában a BKM Budapesti Közművek Nonprofit ZRT keretében önálló szakmai tevékenységet folytató főkétűsz kéményseprő ipari divízió eszközölte a társaság.
Képzeld, egy régi latin szólás szerint sunt triadamna domus imber mala femina fumus. Három dolog keseríti meg a ház életét, a beázás, a házártos feleség, elnézést, ezt egy régi latin mondás, és a füst. Igen. Úgyhogy már akkor.
Igen, aki lakott olyan helyen, ahol nyílt tűzhely van, az pontosan tudja, miről beszél Kántor Endre, aki nem lakott ilyen helyen, de beszél róla. Na, az eszköz füstgázelemző készülék. Erre készüljünk fel, ha jön a főkét tűzes ember. És a füstgáz összetételéből és az abban található anyagok mennyiségéből kiszámítja a kazán működési hatásokat. Ebből az adatból következtetni lehet a gázkészülék állapotára, a beállításaira is. Így segítséget kapnak az üzemeltetők abban, hogy szakembert hívjanak, hogy elvégezze a szükséges karbantartást, vagy állítsa be a ketyerét. Rámutat a főkétűz, hogy tisztán tartott, szakember által beállított gázkészülék a tökéletes égési folyamatnak köszönhetően kevesebb gázfelhasználásával állít elő hőenergiát. Egy jó állapot és kitisztított kazán akár 20%-os energiahordozó megtakarítást is eredményezhet.
Ez tök jó. Képzeld el, hogy a kéményseprők újévi köszöntő naptárában 1935-ben Vitéz Dévényi Sámuel nyíregyházi kéményseprő mester összeállít a 10 parancsolatot a kéményseprők és a munkáltató közönség részére is. Ezekből szemezgetnék. Azt mondja, hogy mindent a közért, mert erre vagy hivatva. Ez volt a második parancsolat a kéményseprőknél, és a negyedik pontra szeretném felhívni a figyelmet. Tökéletes munkát csak józan ember végezhet. Figyelmeztette már a kéményseprőket Vitéz Dévényi Sámuel, de a közönségnek is azt írta, ne feledd, hogy a kéményseprő házad és vagyonod őre. Dacára kormos ruhájának a kéményseprő is érző ember. Úgyhogy voltak itt érdekességek.
Van egy kéményseprő ismerősöm, szerintem. Átküldenéd ezeket, ha édesítsem meg a mai reggelét, hogy továbbítom neki ezt.
És azzal viccelődsz vele, hogy mindig megfogod a gombodat, meg csavargatod, meg...
Ő nem kéményseprő igaziból, kényszerből kéményseprő.
Ja, értem. De ettől még az? Jó, még budapesti hírek. A garázsok ára országosan 21%-kal volt magasabb az év első hónapjában, mennyivel? Mint tavaly ilyenkor.
21%?
Az átlagár az otthoncentrum hálózatában mérték ezt fel. Az átlagár kicsivel meghaladta a 6 millió forintot, és hát Budapesten izgalmas a helyzet, a budai kerületekben 5-6 millió forint között alakult az átlagár, jellemzően nincs számottevő különbség a kerületek között, a legnagyobb drágulást az otthoncentrum a külső pesti kerületekben mérte, így már azok a városrészek is felzárkóztak. Tehát a megyei jogú városokban 10%-kal drágultak a garázsok, ahhoz képest, hogy tavaly hol álltak. És mondom, a budapesti kerületek nagyjából felzárkóztak, úgyhogy hiába van pesti külső kerületben egy garázs, nem sok a különbség.
És akkor a végére egy program ajánló.
Csak nem a WordPress
fotó. Minden évben el kell menni, megnézni, lenyomata a világnak, egészen megrázó tud lenni, úgyhogy nem egy ilyen első randis program, maradjunk annyiban, de azért érdekes megnézni. Igazi kulturális semege.
Ha komolyan szeretnél nyitni, akkor egy... Ugye? Akkor első randis.
Hát én nem tudom. A Magyar Nemzeti Múzeumban láthatóak a világ legjobb fotóriportereinek képei, október végéig lehet ezeket.
De miért? Akkor az első randis program az micsoda? A szarvasi, szarvasbőgés a pilisi parkerdőben? Vagy az már inkább a harmadik?
Nem teregettem ki a kártyáimat, nem képzeled, hogy hát
egy pár
15 perc hírnévén
bőrére vetkőzöm. azoknak a kedves hallgatóknak, akik most jó, jegyzetelni kezdtek.
Sátorozás egy ködös októberi hajnalon.
Azt szerinted az első rang?
Szerintem tökéletes.
Na tessék. Akkor Mihálovics Andrásra nem biztos, hogy szabad figyelni. Tehát ha a WordPress fotó nem, szerintem a sokkal inkább első rang is a WordPress fotó, és utána jöhet a szarvasbőgés. Meg a sátorozás a Bakonyban.
Nem, azzal kell kezdeni. Ha ott valaki lemorzsolódik, akkor teljesen megsporgat magadnak egy csomó időt, Endre.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
Na hát izgalmas napokat látunk megint deviza fronton. Soha nem látott dollár árfolyam. Lényegében tegnap volt, azt hittük, hogy egy csúcs, aztán utána természetesen ma reggel sikerült megint felszúrni. Már 4.26 is volt a dollár. Mi jöhet még? Ezt a kérdést tesszük fel Kolba Miklósnak, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjének. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Hát ez mennyire köszönhető nemzetközi hatásoknak, és mennyire magyar specifikus ez a mostani rakétázás a dollár árfolyamában?
Ja, alapvetően nem véletlenül mérjük a forintot az euróhoz. Ugye az euró-dollár, illetve a dollár-forint az euró-dollár kereszt árfolyammal súlyosbított ugye devizapár, aminek van egy másodlagos hatása, amire igazából nincs közünk. Tehát az, hogy hova megy az euró-dollár, azt bármennyire szeretnénk azt gondolni, hogy mi a piacot tudjuk húzni, vonni, nem sok közünk van hozzá. Ugye most arról szól a történet, hogy a Fed továbbra is azt kommunikálja, illetve legutóbb azt kommunikálta, hogy bármi áron küzd az infláció ellen, ez nyilvánvalóan további kamatemelést indikál, méghozzá ugye hasonló méretűeket, mint eddig. Hozzájön ugye még az energiaválság, ami Európát sokkal inkább sújtja, mint az Amerikai Egyesült Államokat. Volt a hétvégén egy olaszországi választás, ami alapvetően hát nem az uniós szemmel, vagy az uniót nézve ugye nem...
Igen, bomlasztónak mondják egy kicsit azt, hogy...
Igen, ezt a szót, vagy valami hasonló szót kerestem hozzá. Ugye ez most mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ugye a dollár erejét úgymond megmutathatja újra, és hát az euró-dollár kereszt az 0,96 alá is került. Ugye ennek köszönhetően tapasztaltuk azt, hogy a dollár-forint árfolyama soha nem látott magasságokba ment, miközben a forint az euróhoz képest, hát azt mondanám, hogy minimálisat veszített az erejéből, mert ugye mióta ilyen 4.20-as dollár forintokat látunk, azóta az euro forint 405, és most egy átlagot mondok, nyilván tegnap volt ebbe kiugrás, meg ugye hullámzása miatt ez alul-fölül mindig kilóghat, de a 406-408-as sávban mozog, tehát igazából az euro forint, tehát a forint érdemileg se nem gyengült, se nem erősödött, mindeközben a dollár ugye rekordmagasságúba ment. Tehát ezért mondom, hogy nyilván ez annak, akinek dollárban keletkezik bármilyen adóssága, annak ez nem jó, de igazából a forint erejét önmagában nem mutatja, hiszen a keresztárfolyam miatt változik ennyit az árfolyam.
Okay, no, de közben volt tegnap egy parlamenti beszéd, Orbán Viktor beszélt, és hát több érdekes dolgot mondott, aztán utána különböző sajtó kommentárok azt mondták, tehát kicsit félre is írtak bizonyos dolgokat a beszédből, és állítólag ennek hatására szabadult el az euró árfolyama is.
Így van, ott volt egy kritikus pillanat, vagy egy pár perc, amikor ugye 4-10-be is belenyalt az euro-forint, aztán ugye visszaestünk arra a szintre, ahol voltunk. Nagyon fontos ugye, azoknál hívhatjuk piaci szereplőnek ugye a hírportálokat.
Hát abszolút, ugye, főleg a nagyokat, akik ugye tényleg mondjuk olyan...
Hát minden... az első sorba adják a headline-okat, ugye?
Ilyen kitelepített gépekkel rendelkeznek, ahol nézik a kereskedők, hogy milyen hírek vannak. Jól körbeírtam.
Így van. Így van, és ugye ők azok, akik a piacban az első sorban ülő üzletkötőket, mint én is, meg az egyéb kereskedők, ugye azok a piaci résztvevők, akik a legközelebb állnak a piachoz, ugye mi ezekről a forrásokból kapjuk az információt. Na most, ugye ezt hosszú-hosszú ideje tudjuk, hogy itt minden vesztőnek és szónak jelentősége van. Itt lemaradt én azt gondolom, hogy legalább két szó egy bizonyos kommentárba, ami némi félreértést szült a piacon, és ezt le is reagálta a piac. Tehát ugye azért kell ebben nagyon óvatosan bánni, mert a piac az nem tehát a piac ott zéró tolerancia van, azonnal lereagálja. Lehet, hogy utána jön egy helyesbítés, és lehet, sőt, általában szokott lenni, sőt, ugye ezeket a híreket, amikor ugye átfordítják, és akkor a piac megemészti, az elemzők elmondják a helyi embereknek, hogy miről is van szó, akkor általában ugye megnyugszik a piac, csak közben van egy időszak, amikor esetleg többeket kirázhatnak a pozíciójukból. Ugye ez olyan, amiről szoktatok beszélni, vagy hát beszéltünk már többször is, amikor valaki elüt egy nullát, vagy egy számot ugye egy gépen, és az automata, mivel hülyeségfelismerő nincsen benne, ezért ugye végrehajtja ezeket a megbízásokat, és hát általában a devizapiaci tápláléklánc alján lévő kisbefektetők szokták ugye ennek a kárát látni. Ugye ezért kell nagyon-nagyon vigyázni arra, hogy az ember hogyan fogalmaz. Úgyhogy ott volt egy kicsit ilyen félreérthető, hát nem is kicsit félreérthető komment, ami miatt gyengült valamennyit a forint, aztán vissza tudott korrigálni.
Na, ha most nagyon egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor a befektetők hoztak egy olyan döntést, hogy Európa ezer bajjal küzd, itt van a háború a szomszédban, meg egyébként is energiaválság van, meg élelmiszerválság van, hagyjuk az európai fizetőeszközt, és menjünk át, csónakázzunk át az Atlanti-óceán túlpartjára, mert ott nagyobb biztonságban van a pénzünk. Ez nagyjából lelkileg így néz ki a befektetőknél, ugye?
Nagyon körülbelül leegyszerűsítve, igen. Hát ugye a Covid óta megy ez a történet, és most ebben az orosz-ukrán háború elindulásával, és amiket elmondtál, ez csak felerősödött még hozzá sokkal. Nem csak, hogy felerősödött, sokkal intenzívebbé vált, és látszik azt, hogy a dollár az gyakorlatilag óriási menetelésen van. Nyilvánvalóan majd az előbb-utóbb a Fednek is a gondja lesz. Tehát
épp ezt akartam kérdezni, hogy ez jó az amerikaiaknak, hiszen egy erős dollár a világpiacon nem nagyon segíti az ő exportjukat.
Hát a versenyképességüket ugye nem helyezi a magaslatokba. Nézd, egyelőre nem igazán van mit tenni. Tehát ugye ők is a saját bajukkal, illetve nem csak a saját, mert hát most mindenki az inflációval küzd. Tehát ugye ettől függetlenül azért ugyanabban a medencében játszanak, mint a többiek. Nyilván a problémáiknak a közös metszete az sok helyen más, mert ők az energiaválság mondjuk annyira nem érinti, de az infláció azért ott is olyan, hogy megkérdezel egy amerikait, hogy látott-e már ekkora inflációt, akkor azt se tudja, hogy ez a szám ez miről szól. Tehát ugye azért ott ez egy ilyen teljesen idegen fogalom, mi azért jobban vagyunk szocializálva akár kétszemélyi inflációval is, főleg itt mi magyarok, vagy Kelet-Európa, de hát igen, tehát hosszú távon nyilván nem fenntartható, de jelen pillanatban nincs mit tenni, és ugye a piacok e felé mozdulnak.
Még egy kérdés, regionálisan milyen bőrben van a forint? És akkor maradjunk az euróval szemben, mert azt ugye megfejtettük az elmúlt percekben, hogy a dollárhoz nem éri meg most hasonlítani.
Regionálisan nem állunk túl jól, mondjuk a lengyelekhez képest ugye dupla az alapkamat, ugye minket mindig oda hasonlítanak. Azért nem állunk jól, mert nagyon magas az alapkamat, ugye ez az adósságfinanszírozás, kamatkötelezettség, stb. Ugye ez egy óriási teher, és igazából jelen pillanatban az látszik, hogy a magas alapkamat alapvetően nem tölti be azon szerepét, miszerint erősítenie kellene a devizát. Ugye ennek egyetlen egy módja látszik mostanában, hogyha végre az EU-s pénzekről megszületne a megállapodás, és ezek a pénzek ezek jöhetnének. Ugye tegnap úgy hívtatok föl, hogy az lenne a kérdés, hogy mikor fogunk majd hármassal kezdődő euróforint.
Reménykedjünk.
Hosszú távon, ugye nyilván most nem arról beszélgetünk, hogy egy fényes csütörtökön mondjuk fél napig 399, és akkor ennek örülünk, hanem nyilván ugye hosszabb távon. Én azt gondolom, hogy ehhez olyan dolgok szükségesek, mint hát egyrészt az orosz-ukrán konfliktusnak a valamilyen fajtájú megoldása, illetve ami nagyon sürgető lenne, az az EU-s pénzeknek az állapotának Tehát, hogy megkapjuk,
hát
nem kapjuk.
Hát igen, jó, nyilván... de mindig csak ezt hallgatjuk, és ugye pont egy olyan bejelentés is volt tegnap a miniszterelnök úrtól, hogy hát már megkezdtünk tárgyalásokat más partnerekkel, és bizonyos forrásokat így szeretnénk biztosítani.
Igen, hát ugye ebből volt a piac.
Ebből volt a baj, és
ugye
igen.
Ő alapvetően az energiaválság kezelésének a más forrásból való finanszírozására gondolta, amennyiben az EU-s pénzek erre nem állnak rendelkezésre. Ugye ezt értem, ez jött ki headline-ba félreértés.
Jó, Mikey, de azért azt is mondta, bocsánat, tehát hogy értem, hogy félreértés volt, de azt is mondta, hogy az EU megígérte a pénzt, az jár Magyarországnak, tehát azért voltak
nyilván
olyan mondatok.
Nyilván, tehát ugye alapvetően nem egy jó üzenet, hogyha mi azt kommunikáljuk, hogy mi máshonnan is akarunk pénzt szerezni, hiszen azért ez azt is jelentheti, hogy nem bízunk abban, hogy meg fogunk állapodni. És hát ugye lássuk be, ugye ugye az egyik pénz az jön, a másikért meg fizetni kell, tehát ugye nem teljesen mindegy, hogy egy milyen irányban adósodsz el, vagy milyen irányból jön a támogatás. Tehát nyilván az üzenete nem jó. Én nem akarnék nyelvtantanár ugye címén tisztelegni, nyilván mindent lehet egy picit finomabban, utólag sokkal okosabbak vagyunk, hogy lehetett volna mindent fogalmazni, de igen, tehát az üzenet nem jó, erre még rátett egy picit az ügynökség, de alapvetően azt gondolom, és akkor visszatérnék a kérdésetekre, az alapkérdésre, tehát hogy nem állunk fényesen, a deviza nem igazán tud erősödni, még akkor sem, hogyha ugye mai nap egy 75 és 100 bázispontos kamatemelést vár a piac, inkább a 75-öt gondolják, bár vannak már olyan piaci fennhangok, ugye abból kiindulva, hogy ugye az alelnök úr a múlt héten azt lebegtette be, hogy lassan véget érhet a kamatemelési ciklus, ugye vannak olyan hangok is, akik azt mondják, hogy esetleg egy 150 ma, és akkor azt mondják, hogy akkor végeztünk. Ugye ma jönnek a nagy számok az inflációs jelentésben, hiszen negyed év van, ennek majd a magyarázata az később lesz. Úgyhogy...
Hát sok jó hír nincsen, ezt kell valahogy kibekkelni.
Így van, jönnek ugye október 1-től új jegybanki eszközök jönnek, amik ugye likviditás szűkítést hozhatnak. Ez azért, ha működik, akkor valamilyen formában erősítgetheti a forintot. De én azt gondolom, hogy az elmített, és nyilván van még ennél több is, de a két nagyon sarkalatos kérdés, ugye ez az energiaprobléma, ami ugye a háborúhoz kapcsolódik, illetve
az uniós pénzek,
ugye ezek azok, amik igazán meg tudnák határozni, vagy igazán át tudnák lendíteni a forintot ezen a 400-as határon, és hát talán most egy picit nagyon optimista vagyok, és becsomagolom egy nagy rózsaszín dobozba átkötve szalaggal, akkor azt mondom, hogy akkor lehet, hogy elfelejthetjük egy időre a 4-essel kezdődő euroforint.
Jó, hát oké, reménykedjünk. Köszönjük szépen az infókat. Jó kereskedés nektek, szép napot.
Nagyon szépen. Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, jó legyetek, sziasztok.
Szia!
Kolba Miklóssal beszélgettünk, az ING Treasury, Senior Treasury üzletkötőjével. A forintot próbáltuk egy picit körbejárni, hogy mi okozza a gyengülést, és hogy meddig tarthat ez.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
Egy érdekes piackutatást végzett a Kantar Hoffmann nemzetközi piackutató céggel, az R&D Strategy Kft. És az elmúlt 20 év legátfogóbb innovációs kutatásáról van szó. A piackutatásról és annak tanulságairól beszélgetünk Dobos Viviennel, az R&D Strategy Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Mi az, amit a piackutatás megmutatott, ahogy látják az innovációt a cégvezetők?
Hangsúlyoznám, ugye a piackutatás az 50 és 250 fő közötti vállalatok helyzetét mérte fel, illetve innovációs szokásait. Világosan látható volt, hogy ugye a vállalatvezetők az innovációt már a második legfontosabb sikerkritériumnak tartják, természetesen a pénzügyi mutatószámok után.
Aha, tehát akkor első az, hogy hogy teljesít a cég, és a második az, hogy mit tudnak elérni az innovációval valószínűleg. Gondolom, nyilván nagyobb profitot, tehát ez a legfontosabb. De hogy mégis mit gondolnak, hogy mi az, ami az első lépésként az innováció hozhat?
Az innováció egyébként elsősorban nyilván a pénzügyi stabilitás lesz majd az utolsó pontja ennek a pozitív hatásoknak. Azonban ugye a vállalkozói vagy a vállalati munkaerőnek a motiváltságát, a fluktuáció csökkentését, és annak érdekében, hogy bevonzuk a megfelelő szakembereket.
És ezt az innovációt általában milyen forrásból finanszírozzák? Ez is egy fontos kérdés lehet.
Igen, megkérdeztük mi is a vállalatokat, és 67%-uk gondolta a saját forrásnak bevonásra érdemesnek az innovációt, ezekből egyébként 40% kizárólag saját forrásból finanszírozta az innovációt az elmúlt két évben.
Uh-huh. Milyen jellegűek ezek az innovációk általában?
Főként technológiai jellegűek, azonban tendenciát mutat, hogy egyre inkább növekszik a marketing sales, illetve szervezetfejlesztési innováció a cégek életében.
És ilyenkor ágazatot is vizsgálnak ebben a kutatásban, hogy melyik a leginnovatívabb gazdasági ágazat?
Abszolút, ugye jelenlegi kutatásunk a régiók mellett az ipar, kereskedelem, szolgáltatás és mezőgazdasági szektorra korlátozódott, és azt kell mondjam, hogy a mezőgazdaság élen jár az innovációkban.
Na végre, zene füleimnek. A kérdés következő része pedig az, hogy nem minden innováció sikeres. Van, amelyik elakad, de miért? Ezt is tudakolta a kutatása, jól tudom.
Természetesen hangsúlyozom, itt a válaszadók többféle választási lehetőséget jelölhettek meg, és így 77%-ban továbbra is a forráshiányt jelölték meg, viszont ezt követi szintén 42%-kal a szakképzett munkaerő hiánya.
Uh-huh. Igen, úgy látszik, hogy ez egy fontos dolog, hogy megpróbálják megtartani a munkaerő elvándorlást, vagy a fluktuációt csökkenteni.
Abszolút, hát a fluktuáció egy nagyon komoly pénzügyi teher egy cég életében.
És ez hogy épül be a cég mindennapjaiba egy ilyen innovációs tevékenység? Tehát, hogy ül a board, és azt mondja, hogy hát emberek, nagyon régen innováltunk, indítsunk már egy innovációs projektet, mert mit mondanak a versenytársak, hogy mi sose innoválunk? Ez így működik, vagy mindenki lesi, hogy hol tud valami újat, valami jobbat kitalálni?
Az mindenképpen fontos, hogy a versenytársainknak a helyzetével tisztában legyünk, és ugye így a magunk helyzetét is hozzájuk tudjuk igazítani. Egyébként a megkérdezett cégek túlnyomó részt előnyben érzik magukat versenytársaikhoz képest, amit nagyon jó volt látni. Azonban, hogy hogyan is működik az innováció, hát Magyarországon ugye többségében egy menedzsment erős vezetési technikát látunk továbbra is, így mindenképp azt mondanám, hogy a vezetőségtől indul ez az innováció, és nekik kell 150%-ban hangsúlyozni ennek a fontosságát, hogy ugye az összes munkavállaló számára ez is megérthető, illetve célba érjen. Illetve még nagyon fontos, hogy a fókuszterületeket kell kijelölnünk. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy most a cég életét holnaptól megváltoztatjuk. Illetve szerintem elég kevesen vagyunk abba a tényezőbe, hogy azt tudjuk mondani, hogy egy stop gombot nyomunk, és átgondoljuk az összes folyamatunkat. Ezt inkább területekre osztva, kicsiben és folyamatosan, lépcsőzetesen kell megtennünk, ugyanis ezáltal ez egy sokkal olcsóbb folyamattá válik, mint hogyha szeretnénk egyszerre áthidalni az évek alatt felhalmozódott szakadékot, úgymond.
Uh-huh. Jó, tehát van egy csomó pozitívuma egy ilyen innovációs folyamatnak, de azért azt is látni, hogy néha elakadnak ezek, és akkor lehet, hogy pont az egyik oka az ilyen elakadásnak az, hogy nem elég elhivatott, vagy elkötelezett a vezetőség, nem jó
vagy
példamutató.
Vagy maguk a dolgozók nem
elkötelezett. Mik az okai a befejezetlen innovációnak?
Igen, ugye ezt már tárgyaltuk az ebbe a forrás hiányután, abszolút a szakképzett munkaerő, illetve hát a motiváltságuk a dolgozóknak. Ez egy kicsit olyan, hogy hogyan tudok valakit érdekelté tenni abban, hogy motivált legyen egy változásra, ugyanis hát az innováció azért a nap végén mondjuk ki változásmenedzsmentet fog hozni a cégek életében. Meg kell tennünk egy felelőst. Egy felelőst, akinek a feladata az, hogy ezeket az innovációs tevékenységeket koordinálja, menedzselje. Ez nyilván nagyon előnyös, ha a cégen belüli erőforrás, azonban abszolút nem egyedi, hogy ezen felelős, mert külső szakértelemből jön. Mint ahogy ugye a marketing tevékenységekbe is számtalan külső szakértőket vonunk be.
Egyébként azt mondta, hogy a saját magukat a versenytársakhoz képest jól pozícionálják, de hogy látják a gazdasági helyzetüket a cégvezetők?
A gazdasági helyzetüket egyébként a jövőre tekintve, a következő másfél évre kérdeztünk rá konkrétan, inkább pesszimistán látták. Azt kell mondjam, hogy a 60% körüli nyilatkozta azt, hogy ő pesszimistán értékeli a jövőjét. Viszont a jelenlegi helyzetét, ami az elmúlt 2 évre vonatkozott, pozitívabban látták.
Ez fékezheti ez a borulátás az innovációt, vagy ezt az összefüggést nem vizsgálták?
Fékezheti egyébként, vizsgáltuk, viszont úgy gondolom, hogy pont ezt a nehéz kilátásokkal teli jövőt, ami ugye gyakorlatilag a stabilitás hiánya, hiszen nem tudjuk megbecsülni, hogy pontosan milyen gazdasági változásokkal kell majd szembenéznünk itt a következő másfél évben. És pont erre egy gyorsabban piaci változásokra reagáló, folyamatosan innováló cég tud majd rugalmasan versenyben maradni.
Oké, Vivien, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Dobos Viviennel beszélgettünk, az R&D Strategy Kft. Ügyvezetőjével, a Kft. Közösen a Kantar Hofmann nemzetközi piackutató céggel az elmúlt 20 év legátfogóbb innovációs kutatását végezte el. Erről beszélgettünk, hogy milyen tanulságokat tartalmaz a piackutatás.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata következik.
Talán nem mindenkinek elsőre a kozmetikai ipar jut eszébe a fenntarthatóságról, bár,
de nekünk igen.
Bár egyébként elég sokat cikkeztek róla, hogy vannak nagyon nem követendő gyakorlatok ebben is, úgyhogy a fenntartható kozmetikumokról lesz szó.
Igen, azokról is, de ugye magáról a fogyasztásról is, mert hogy ugye a fenntarthatósági problémákat pont az okozza részint, hogy mi ugye fogyasztunk, ha kell, ha nem. Olyat is, ami kell, meg olyat is, ami nem, olyat is, amit nagy mennyiségben, és nem kéne akkora mennyiségben. Szóval fogyasztásban tevékenykedik, tehát fogyasztói igényeket elégít ki egy kereskedelmi cégként a DM is, és erről fogunk akkor beszélgetni, hogy ők hogyan próbálják ezt az egészet, mert itt van némi ellentmondás.
Paradigmaváltást létrehozni, benned, András, hogy ne igen. Azt vedd meg, amit eddig.
Kanyon Roland, a DM Kft. Marketing és PR menedzsere fog ebből kikeveredni. Jó reggelt, kívánunk!
Jó reggelt!
No, hát ugye kereskedelmi cégként mi a cél? Az, hogy minél többet fogyasszanak, mert akkor nő az árbevétel, akkor nő a profit. Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani?
Mondhatnánk ezt is, igen, de mi azt a célt tűztük ki, hogy szeretnénk a vásárlókat edukálni, egy picit oktatni őket ugye a jelen helyzetben, és nem új keletű, ez már jó pár évvel ezelőtt elkezdődött. Mi egyrészt alternatívát szeretnénk nekik kínálni, másrészt pedig ugye, hogyha valaki ismeri a Mindig Megéri programot a DM-ben belül, itt ugye azt lehet látni, hogy mi évek óta nem akciókkal operálunk, hanem egy úgynevezett tartósárral dolgozunk, ami azt jelenti, hogy mi azt mondjuk, hogy mindig csak azt vedd meg, amire szükséged van, és ugyanazt a terméket a későbbiekben meg tudod venni ugyanazon az áron. És ez azért nagyon fontos, szembe menve picit a kuponnapokkal, vagy bármilyen más egyéb ilyen felhalmozást ösztönző, támogató promóciókkal, mert ugye ezért rengeteg olyan ember van, aki nem feltétlenül tudja megvenni 10-esével a tusfürdőt, vagy éppen mondjuk az arckrémet, hanem mindig azt az 1-2 darabot tudja megvenni, amire szüksége van. Ezzel ugye a túlfogyasztást is szeretnénk csökkenteni, egy picit arra nevelni a vásárlókat, hogy lehet ezt máshogy is.
Hát egy elég nehéz vállalás egy cégtől, egy kereskedelmi cégtől, egy inflációs, ilyen inflációs környezetben, amikor az alapanyagok is úgy drágulnak, hogy, hogy biztosít egy ilyet.
Hát ugye itt több opció, illetve több verzió is van. Itt, ami nagyon-nagyon fontos, ugye amit mondtunk, hogy itt a trendeket alakítani szeretnénk, nem pedig követni. Egy igen, egy picit szembe megyünk a trenddel, picit szembe megyünk azzal, ami most jelen pillanatban a piacon látható, vagy látható volt, de azért én bizakodó vagyok. És ugye itt jön be a fenntartható része a történetnek, ugye itt jönnek be a fenntartható termékek is, vagy a fenntartható fogyasztás, vagy fenntartható kozmetikumok, vagy éppen mondjuk tisztítószerek, vagy öblítő, vagy bármilyen dolog, amit ugye az ember vásárolhat, vagy választhat. Meg van alternatíva, van egészségesebb verzió, és van fenntartható verzió is, amit választhat.
Igen, csak akkor itt jön a képbe a vásárló, hogy az biztos drágább, hát mert ami zöld, meg fenntartható, igen, az drágább.
Meg jó lehet, jó, annak jó, az jó, jó a marketingje, igen, igen, és akkor így drágább ki többet
kell
érte fizetni.
Igen, ez nagyon régóta történet, ez jó pár évvel ezelőtt, 10-15 évvel ezelőtt is, amikor mondjuk az első bionatúz és ökotermékek megjelentek a polcokon, akkor ugye annyit tudtak róla a vásárlók, hogy ez attól bio, hogy akkor az biztos, hogy drágább, és hogy akkor ez miből van. És ugye pont ezt kell ilyenkor végig gondolni, hogy mi van mögötte. Hogy hogyan történik a gyártási folyamat, hogyan csomagoljuk, milyen anyagok kerülnek bele, milyen eljárással készült az adott termék, milyenek a szállítási utak, milyen lebomló anyagokat tartalmaz adott esetben. De ennek ellenére azt látjuk, hogy van egy nagyon tudatos fogyasztói csoport, akik már-már mondhatnak, hogy kifejezetten ezeket a termékeket keresik és vásárolják, és ugye van egy törzsvásárlói programunk, aminek kereteiből lehet látni azt, hogy ennek a vásárlóknak a száma, akik ezután a termékek után vagy iránt érdeklődnek, évről évre nő.
Milyen területen?
Igen, szóval milyen termékkörökben?
Így van. A mosódió, a népszerű, vagy a bioélelmiszerek?
Hogy az összes kategórián belül van már egészségesebb, vagy fenntarthatóbb formátum, vagy választék. Igen, ahogy beszélünk róla, háztartási területen is rengeteg olyan termék van, de kozmetikumok között is ellenőrzött naturkozmetikumok vannak már évek óta, amik egyébként egy külön részre is voltak összecsoportosítva, tehát hogy kifejezetten a vásárlóknak segítjük az eligazodási útját, ezeket a termékeket egyben találják meg az üzlettéren belül. És ugye mondjuk, hogy a saját márkáról beszélünk, az Alverde naturkozmetikumok például ilyenek. És nagyon sok egyéb, mondom, alternatíva, mind a tusfürdők, mind a tisztítószerek, szépségápolási termékek, dekorkozmetikumok, vagy egyébként igen, élelmiszer tekintetében beszélhetünk ugyanígy a biotermékek.
És ezt hogy találja meg a vásárlóbolba? Van egy ilyen fenntartható sarok, vagy van valami címke, amiben különböztetik?
Üzletekben ugye zöld etikettel jelöljük ezeket a termékeket, ez is segíti a vásárlókat az eligazodásban. Ugye, ahogy mondtam az elején, nagyon fontos az edukáció, nagyon fontos az, hogy a vásárlókat meg kell tanítani erre. És ezen kívül ugye különböző ilyen tájékoztató anyagokkal hívjuk fel a figyelmet, illetve ugye offline és online kommunikációban ezzel a célcsoporttal, aki ez iránt affin, ugyanúgy közvetlenül kommunikálunk, és őnekik ugye azt is megmutatjuk, hogy hol találják ezeket, milyen formában találják ezeket a termékeket. Tehát a zöld etikett az, ami ugye ezt a cél szolgálja jelen pillanatban az üzletében.
Igen. A fenntarthatósági elvárások is változnak. Most az első számú közellenség ez a csomagolás. Ugye mindent elborít a műanyag hulladék, benne van a levegőben, a mikroműanyag, a vízben, az állatoknak a sejtjeiben, a vérünkben, mindenhol. Amikor ilyen hangsúlyáthelyezés vagy stratégiai váltás van a fogyasztóknál, akkor ilyenkor a DM is erre reagál? Tehát akkor hirtelen kevesebb csomagolás, meg kisebb műanyag szennyezés?
Hát ahogy ugye mondtam, itt nekünk nagyon fontos, hogy a trendeket nem követni kell, hanem alakítani. És egyáltalán ugye a vásárlóknak be kell mutatni, hogy vannak ilyen alternatívák, már ott vannak a polcokon. Mi nem azt vállaltuk, hogy teljes egészében csomagolásmentes üzlet leszünk, hiszen nem tudunk azok lenni. De kínálunk olyan alternatívákat, amivel abba az irányba tudunk menni, hogy kevesebb szemetet termeljünk, vagy éppen a mikroműanyagmentes termékek, amik ugye megjelentek, és ezeket mind-mind ugye tájékoztató anyaggal, vagy jelleggel fel is kerülnek a kommunikációs oldalról ugye a termékeknek a csomagolására, vagy illetve a leírására. Itt az a fontos, hogy minden problémára tudunk alternatívát kínálni. Uh-huh.
Értem. A hazai termékekre is tudnak? Mert ugye ez is egy ilyen, főleg ugye a Covid világított rá, hogy a világ másik feléről érkezik a fogyasztási cikkeink jó része, hogy részesítsük előnybe a hazai termékeket. Egy multinacionális áruházláncról van szó. Ezzel be tudja emelni a magyar termékeket. Igen?
Igen, ezzel kapcsolatosan 3-4 évvel ezelőtt volt is egy kezdeményezésünk. Egy ilyen inkubátor programot indítottunk, ahol elsősorban a hazai kisvállalkozásokat, startup cégeket részesítettük előnybe, akik olyan termékeket hoztak a polcokra, amelyek megfeleltek ezeknek a követelményeknek, tehát elsősorban ökobió és natúr termékek kerültek be az üzleteinkbe.
No, hát akkor hallhattuk, hogy milyen komoly munkát végeznek, ugye edukálják a fogyasztókat, tehát ehhez kívánunk sok sikert, mindannyiunk érdekel, hogy ez a munka sikeres legyen. Köszönjük szépen az információt.
Nagyon szépen, köszönöm én is.
Viszont hallásra.
Viszont.
Kanyó Rolanddal beszélgettünk, a DM Kft. Marketing és PR menedzserével, nem csak a fenntartató kozmetikumokról, hanem arról, hogy mit jelent egy fogyasztási területen tevékenykedő vállalkozásnak a fenntartatóság, mit tesz érte.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
Hamarosan pedig arról fogunk beszélgetni, hogyan lehet meggyőzni az ügyvezetőt arról, hogy agilis transformációra van szükség. Földházi Csaba, a Sivaforce tanácsadásért és tréningekért felelős igazgatója jön ide hozzánk.
Egy aggódó ökonagyit nem szolgáltunk ki ma reggel. Miért nincs hónapok óta marha epe szappan? Elfelejtettem megkérdezni.
Igen, igen.
A ördögbe.
Hirtelen nem tudok rá mit mondani, de átgondolom a hírek alatt.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hé, te mit nézel? Nem tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. millásreggeli.hu. Nézzünk, mint a moziban.